Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika idei utolsó adásában hosszabb interjút hallhatnak Márton Anitával, a Békés Csaba olimpiai bronzérmes súlylökőjével, és Liu Xiaohanggal, a Ferencváros olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázójával. Emellett megszólal Udvarhelyi Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya, és a törökországi tornász Európa bajnokságon remeklő Kovács Zsófia is. Tartsanak velünk! Élvezi a civil életet Márton Anita, a Békés Csaba olimpiai bronzérmes súlylökője, aki az Inforádiónak elmondta, hogy a karácsonyi készülődés idén nyugodtabban, meghittebben telt, mint a korábbi években. Kislányát februárra várja, ugyanakkor még nem mondott le arról, hogy ott legyen a tokiói ötkarikás játékokon. A riporter Dzsubák Tamás.
Az előző években ebben az időszakban mindig edzőtáborban voltam, így ez a karácsonyi készülődés, ajándékvásárlás, ez mindig elég stresszes volt, hogy mit hol vegyünk meg, hogy minden meg legyen időben, illetve hát ugye általában karácsony előtti napon érkeztünk mindig haza, és akkor ugye itthon is mindent elrendezni, összekészülni, akár a karácsonyfa, vásárlás, díszítés, minden. Most viszont ugye, hogy itthon vagyok, ez számomra is sokkal nyugodtabb időszak van most számomra. Igazából más, de olyan pozitívan más.
Élvezi, hogy mindenre van ideje, amit szeretne?
Igen. Tehát, hogy tényleg most igazi civil életet élek, hogy úgy mondjam. Tényleg nagyon sok mindenre van időm, sokkal több időm van a családomra, a barátokra, a kutyákra akár, és erre az idén nagyon sok olyan dolgot ki tudtam próbálni, amit eddig nem. Mondjuk például az adventi koszorunkat is saját kezűleg csináltam meg, sütöttem mézes kalácsot, ilyesmiket, de azért kicsit fura néha, tehát van azért, hogy egy kicsit úgy nem találom a helyemet, esetleg unatkozok, próbálom lefoglalni magamat, mert azért ez a sok szabadult szabadidő így még azért kicsit fura.
Edzeni szokott lejárni, ha nem is olyan intenzitással, mint korábban?
Igen, szinte minden nap lent vagyok, mozgok valamit, hát mikor mit, attól függ, hogy éppen milyen napom van, hogy érzem magam, van amikor többet, van amikor kevesebbet, illetve hát ugye, mivel a többiek ugyanúgy edzőtáboroznak, ugye edzőmmel, egyesül a bácsival együtt, így mostanában sokszor besegítek itthon az edzések megtartásába is, úgyhogy azért így nem estem ki teljesen ebből a ritmusból.
És hogy van? Hogy érzi magát?
Köszönöm szépen, minden szuper, minden rendben van. Szerencsére teljesen probléma és panaszmentes volt a várandóságom eddig. Most ugye körülbelül 6 hét van hátra még a kislányunk érkezéséig, úgyhogy remélem, hogy ezután is minden rendben lesz.
Ön hogy tekint a 2020-as évre?
Ez számomra is egy eléggé felemás év volt, hiszen ugye a tavalyi évben egy nagyon jó alapozást sikerült ugye elkezdenem végigcsinálnom. Ebből ugye január végén, februárban kezdtem szintén egy nagyon jó felettpályás szezonnal. A téli idény fő versenye lett volna a felettpályás világbajnokság Kínába, amire ugye címvédőként érkeztem volna, és úgy gondolom, hogy jó esélyem lett volna újra a világbajnoki dobogó tetejére felállni, hiszen tényleg nagyon biztatóak voltak az eredmények. Azonban ugye februárban elkezdték lemondani a versenyeinket, és hát így természetesen a világbajnokság is. Majd ugye próbáltunk újabb célokat kitűzni, és menni tovább, előre folytattuk a felkészülést. Hát ugye, amikor márciusban bejelentették, hogy lemondják a tokiói olimpiát is, elhalasztják, akkor az azért mindenkinek egy, úgymond egy nagy pofon volt, ugye sokként ért minket, és hát akkor mindenki egy kicsit így lelkileg azért megzuhant, és kellett egy jó pár nap, hogy magunkhoz térjünk, hogy akkor hogyan tovább. Főleg ugye olyan sportolóknál volt ez igaz, mondjuk nálam is, akik úgymond tényleg a tokiói olimpia után már családtervezésbe gondolkoztak, vagy akár ugye a sportkarrierjüknek a befejezésébe. Úgyhogy igazából ez nálam is ugyanígy volt, és hát akkor ugye összeültünk mind az edzőmmel, mind ugye a családdal, a férjemmel, hogy akkor hogyan tovább, és úgy gondoltuk, hogy belevágunk a családalapítási tervekbe, és hát így szerencsére így nagyon gyorsan összejött a dolog, úgyhogy úgy tűnik, hogy így a tokiói álmokról se kell, hogy lemondjak.
Már elmondta az Inforádióban, hogy szeretne ott lenni a tokiói olimpián. hogy elég lesz az az 5 hónap a felkészülésre.
Igen, tehát ugye februárra várjuk a kislányunk érkezését. Most jelenleg az lenne a terv, hogy márciusban, hogyha minden rendben van, akkor még itthon, illetve igazából 1-2 edzéssel lejárva elkezdenék kicsit mozogni, és áprilisban szeretnék egy minőségibb munkát elkezdeni, és gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy mondjuk egy téli alapozás során, ugye van novemberben, decemberben 2 keményebb hónapunk, január egy ilyen versenyre előkészítő hónap, úgymond, és akkor ugye februárban versenyek, márciusban, ugye mindig egy nagy verseny, ugye idén a világbajnokság lett volna, gyakorlatilag ugyanezt a mintát lemásolva, ugye április, májusban lehetne egy alapozást csinálni, júniusban egy kicsit ezt a versenyidőszakot előkészíteni, júliusban versenyezni, és ugye augusztus elején pedig ott lenne az olimpia. Tehát így igazából, hogyha minden rendbe menne, akkor úgy gondolom, hogy elég lenne az idő arra, hogy készüljek az olimpiára. Illetve hát ugye nekem szerencsém is van, hiszen ugye a kvótát sikerült már korábban megszereznem. Ez ugye nálunk a TPK-ban ez úgymond névre szóló, személyre szóló, tehát úgymond biztos az indulásom az olimpián, hogyha úgy döntök, hogy vállalom.
Ez még nem biztos?
Én úgy gondolom, hogy fizikális állapotomon fog múlni, hiszen csúnyán mondva nem szeretnék nyaralni, kimenni, tehát hogy úgy gondolom, hogy ha már kimegyek és kiutazok, akkor szeretnék is valamit letenni az asztalra. Úgyhogy most azért, hogy kimenjek és versenyezzek egyet, és nem tudom, utolsó legyek, tehát hogy tényleg úgy szeretnék kiutazni, hogy legyen értelme is.
Említette, hogy leszokott azért még járni, beszokott segíteni az edzésekben az edzőjének, Eperesi Lászlónak. Hogyan tekint az edzősködésre?
Mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, így a jövőbe. Én nem véletlenül van egy gyógypedagógusi végzettségem, illetve ugye az edzői végzettségem is megvan. Én nagyon örülnék neki, hogyha a jövőben a saját pályafutásom után ugye gyerekekkel foglalkozhatnék, akár edzőként, akár pedagógusként. Én ezt nagyon szeretem csinálni, úgy gondolom, hogy a gyerekek is szeretik, amikor én is tartok edzést, teljesen jól tudunk együttműködni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez egy ilyen jövő kép úgymond számomra, hogy a sportágamon belül edzőként tovább tevékenykedhetek majd.
Márton Anitát, a Békés Csaba olimpiai bronzérmes súlylökőjét hallották. Ötkarika. Kovács Zsófia ugrásban és felemáskorláton is aranyérmes lett az előző hétvégén a törökországi női torna Európa bajnokságon. Utóbbi szeren Székely Zója végzett a második helyen, míg a Bácskai Csenge, Böcögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovics Mirtél, Székely Zója összeállítású magyar válogatott bronzérmes lett a csapatversenyben. Kalapos Mihály készített interjút Kovács Zsófiával.
Igazából nem gondoltam volna ezt az egészet. Hát ugye amikor kijöttünk, akkor mindenki tudta, hogy most ez egy olyan Európa-bajnokság lesz, ahol ugye nem lesz itt az összes ország, viszont ez egy hatalmas lehetőség volt igazából azok számára, akik most ide eljöttek megmérettetni magukat. Egészen addig igazából, amíg ki nem jött az eredmény a selejtezőben, nem gondoltam volna, hogy sikerül ugráson és korláton első helyen bejutnom, úgyhogy már ez egy hatalmas öröm volt, és ez, hogy sikerült is megtartanom a döntőbe, az szerintem még most sem dolgoztam föl, csak így emésztem ezt az egészet, és kell pár nap, amíg ezt tényleg felfogom, hogy kétszeres Európa bajnok vagyok.
Lehet azt mondani, ugye, hogy az ugrásban 2 tökéletes gyakorlatot láttunk, és hát a felemás korlát is úgy sikerült, ahogy szerette volna.
Igen, az ugrással igazából már vagyok elégedve, mert 2 tényleg nagyon szépet ugrottam, szóval belül is azt éreztem, hogy most ez egy 2 nagyon jó ugrás, úgyhogy ennek nagyon örültem. Korláton egy kicsit azt sajnáltam, mert ugye 5. szólítottak, és az első elememben volt egy 3/10-es, ami nagyobb hibának lehetett mondani, viszont onnantól kezdve a gyakorlaton pedig egy szép pontos gyakorlat volt. Ugye igazából azt sajnálom, és ez látszódott a pontszámokon is, mert sokkal kevesebbet kaptam, mint ugye a selejtezőben, viszont még így is sikerült megtartani a selejtezőhöz képest ugye a helyezésemet, úgyhogy igazából annak nagyon örülök.
Arra még nem volt korábban sosem példa, hogy 2 magyar női tornász végzett volna az első 2 helyen Európa-bajnoki döntőben. ugye Székely Zója lett az ezüstérmes.
Igen, hát az meg tényleg egy felejthetetlen pillanat maradt szerintem számunkra, hogy az első helyen ugye én és a Zója pedig a második helyen fennállhatott a dobogón, és együtt hallgathattuk végig a magyar himnusz, úgyhogy elképzelhetetlenül nagy élmény ez nekünk most.
A csapatbronz az mennyire volt kellemes meglepetés, vagy az volt, amire számítottak?
A harmadik helyen kerültünk be ott is a fináléba. Igazából próbáltuk megtartani a helyünket, vagy akár még jobb helyezést elérni. Igazából nagyon büszke vagyok a csapatra összességében, mert nagyon szépen tornáztunk, voltak hibáink, de szerintem ebben a jövőben mindenki majd tanulni fog. És igazából tényleg most éreztem azt, hogy egy igazi csapat van most kint ezen az Európa-bajnokságon, mert mindenki szurkolt egy másért, és nagyon akartuk ezt a jó helyezést.
Ezek az érmek most mekkora önbizalmat adnak önnek a tokiói olimpia előtt?
Hát ugye majd lesz még előtt Európa-bajnokságunk tavasszal, de most ez a két érem igazából egy hatalmas lendületet adott a továbbiakban, és most így a felkészülésre is tényleg egy nagy erőt adott.
Kovács Zsófiát, a Dunafer kétszeres Európa-bajnok tornászát hallották. A koronavírus járvány elleni védekezés miatt a 2020-as évben a szokottnál jóval kevesebb sporteseményt rendeztek meg. Januárban azonban a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott 7 érmet, 4 aranyat és 3 ezüstöt gyűjtött a debreceni Európa-bajnokságon. Az akkori emlékekről és a folytatásról is beszélgetett Kalapos Mihály, az olimpiai bajnok Liu Shaoanggal.
Nagyon sok minden volt a derekammal, nagyon sokat küzdöttem ugye a fájdalmammal, nagyon sok mindent kellett megtenni ahhoz, hogy én ott pályára tudjak állni. És így visszagondolva, így szerintem ez így még jobb érzés.
Mert hogy esetlegesen veszélyben volt ez az Európa bajnokság?
Igen, abszolút. Hát ugye a 2019-es világkupákon, ugye november-december környékén az ázsiai világkupákon már nagyon-nagyon fájt a derekam, és igazából nagyon sok mindent kipróbáltunk, mindenféle tesztet csináltunk, nagyon sokféle orvosnál, különféle masszőröknél jártam, és így igazából semmi nem csökkentette a fájdalmamat. Úgy értem, hogy nem bírtam lehajolni. Ez a mi sportágunkban fő dolog, ugye ez a technikához azért kell, hogy ugye minél mélyebben tudjunk korcsolyázni. Egyszerűen nem bírtam lehajolni, és nem bírtam felvenni azt a pozíciót, ami általában korcsolyázni kéne. Felmerült a kérdés az, hogy lehet, hogy ebben nem lesz Európa bajnokság sem.
Mégis, hogy lehet?
Szerencsére ugye a sok kutatás és sok keresés meghozta a gyümölcsét, és találkoztam egy olyan terapeutával, aki igazából már az első alkalom után rendbe tudta hozni a hátamat. Nyilván nem arról beszélek, hogy így az első alkalom után meggyógyultam, hanem még a mai napig is szinten kell tartani, és folyamatosan kell dolgozni vele.
Azért még voltak fájdalmai az Európa bajnokság alatt?
Nyilván így az adrenalin is és a versenyzés is kivesz belőle, és ott nagyon éreztem, ott már teljesen fájdalommentesen tudtam versenyezni.
Lehet azt mondani, hogy akkor előzetesen nem is számított ekkora sikerre, hogy 1500 méteren és összetettben aranyérmes lesz, illetve 500-an és 1000-en pedig második?
Én mindig a legjobbat próbálom kihozni az egész versenyzésből. Az, hogy én hogy álltam oda a versenyhez, és hogy mit gondoltam előtte, nem mondom őszintén, hogy próbáltam a szokásos hozni, és a legjobb tapasztalataimmal odaállni a rajtvonalhoz. Nyilván nem volt annyi edzés a lábamban, amilyen körülbelül 2 vagy 3 hetet hagytam ki pont a fájdalom miatt, úgyhogy nem nagyon tudtam így felkészülni rendesen, és igazából emiatt aggódtam nagyobbat, mert hogy nem tudtam, hogy most akkor hogyan fogok tudni odaállni, és hogy milyen teljesítményt tudok majd nyújtani.
Az összetett aranynak nagyobb az értéke, mint az 1500-nak?
Természetesen, hogy amikor valaki megnyeri az Európa-bajnokságot, az összetettet, az azt jelenti, hogy ő mind a 3 egyéni távon jól tudott szerepelni. Ez úgy áll össze, hogy minden távon jól kell teljesíteni, és csak utána lehet megkapni ezt az Európa-bajnoki összetett címet, úgyhogy minden 3 távon jól kell szerepelni. Szerencsére az 1500-ot azt meg tudtam nyerni. Ott kicsit azt éreztem, hogy könnyedében mozgok, mint a többiek lett, hogy pont azért, mert nem voltam olyan megterhelő edzéseken túl, mint a többiek, hanem inkább kicsit ilyen lazábban tudtam hozzáállni, és lehet, hogy pont ezért tudtam így fejben is így lazábban odaállni, mert nem vártam el magamtól ilyen nagy dolgokat.
500-on és 1000-en viszont a testvérével harcolhatott, Shaolin Sándorral. Hogy tekint ezekre a második helyekre?
Hogyha ketten vagyunk egy futamban, én azt gondolom, hogy az első kettő az jönni szokott. Sajnos ilyen nyilván 1500-en az ember teszte, mert Shaolin elesett. Utána egy kicsit így meg is borult szerintem fejben, hogy neki ez most nem sikerült, és hogy elesett. Viszont amikor ugye megnyerte az 500 métert, akkor szerintem az nagyon kell lett neki, hiszen tényleg akkor rájött, hogy tényleg fejbe ott van, és ő ezt meg tudja csinálni. Igazából tényleg az, hogy ketten tudunk felállni a dobogó csúcsára, az szerintem ez hatalmas élmény és hatalmas érzés mind a kettőnk számára.
Ilyenkor mégis mi van önök között a jégen? Egy csata? Egy nagy csata? Vagy teljesen mindegy, hogy ki nyeri az aranyat?
A szüleim mindig úgy tanítottak, hogy nem számít, hogy ki az arany. Az a lényeg, hogy ugye a családban marad, és hogy ez a miénk. Ezt már senki nem tudja elvenni tőlünk. Nyilván, hogyha együtt korcsolyázunk, annak lehet nagyon jó vége. Például az, hogy tényleg egy-kettőbe kijövünk, vagy az, hogy esetleg véletlenül hozzáérek, kicsit kilököm, vagy akadályozom, és akkor egyikünket kizárnak, vagy ő elesik, úgyhogy lehet ebből bal szerencsésen is kijönni.
Viszont végül is ugye ezen az Európa-bajnokságon 2-4 aranyat és 3 ezüstöt nyertek. Mondhatni ennél többet nagyon már nem lehetett volna.
Igen. Hát ugye sajnálatos módon a csapatváltót kizárták. Azt egy kicsit sajnáltuk, azért jó lett volna tényleg, hogyha a csapat is fel tud állni a dobogó csúcsára, ugye első helyről zártak ki minket.
Az, hogy Debrecenben a Phoenix csarnokban volt ez az Európa-bajnokság, mekkora pluszt adott?
Én nagyon örültem, és a szervezés is nagyon jó volt. Nagyon élveztem. Aki ott a csarnokban járt, azt tudta, hogy milyen élménnyel fog gazdagodni, és mindenki, aki szerintem kiment a pályáról, az boldogan tudott hazamenni. És szerintem úgy mentek haza, hogy fú, hát legközelebb is el kell jönnünk, meg kell nézni ezt, mert ez iszonyat izgalmas volt. És nyilván tévében nem jön át szerintem annyira, mint amennyire kellene, de hogy így élőben szerintem az ember nagyon át tudja élni.
Mégis hazai pályán nem volt nagyobb a nyomás?
Én nem éreztem annak, most nyilván fel kell készülni a sportolóra erre is, hogy tényleg itthon van és itthon kell versenyeznie. Ez egy olyan dolog, amit szerintem az évek során meg kell, hogy tanuljon, ki kell, hogy tapasztalja, hiszen tényleg, hogyha úgy van és tényleg szerencsés, akkor a hazai pályán is bármikor tud versenyezni, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
A koronavírus járvány mennyire írta át az évét?
Elmaradt sajnos a március világbajnokságunk, ami nagyon fontos lett volna, hisz egy szezonban tényleg az a legfontosabb az Európa-bajnokság és a világbajnokság, úgyhogy sajnálatos módon az elmaradt. Viszont ugye nekem kifejezetten hiányzott ez a világbajnokság, mert ugye a késztörésem miatt ugye én nem tudtam menni a tavaly előtti világbajnokságra sem, úgyhogy nekem már egy 2 év kimarad így emiatt.
Jelenleg mire lehet készülni, illetve egyáltalán így a koronavírus járvány közepette milyen munka folyik?
Igazából nálunk az edzések nem állnak meg. Nyilván, hogyha olyanféle korlátozások jönnek be, amit az állam vagy a kormány elrendel, akkor nyilván ahhoz igazódni kell, és ezeket be kell tartani, de addig az edzések mennek folyamatosan, mi készülünk tovább. Most bejelentette a Nemzetközi Korcsázó Szövetség, hogy januárban meg szeretnék rendezni Lengyelországban a versenyt, az Európa-bajnokságot. Nem tudom, hogy most milyenek a helyzetek Lengyelországban, de ha esetleg minden jól alakul, akkor szerintem el tudnánk indulni. Pont ezen beszélgettünk így nem olyan régen Saulinnal, hogy igazából én az Európa-bajnoksággal fejeztem a szezonomat, és pont az Európa-bajnoksággal kezdeném a következő szezonomat.
Lelkileg az ember mennyire tud készülni, amikor ekkora a bizonytalanság körülötte?
Nem éreztem magamat nagyon így nyomás alatt a koronavírus miatt, hisz talán nekem lehet, hogy egy kicsit jót is tett, hogy most itthon tudtunk így maradni, és kicsit átgondoltam ezt az egészet, hogy miért is kell lesz, és hogy miért is csináljuk ezt. Szerintem ez egy jófajta ilyen reboot a szervezetemnek, hogy újra tudtam indítani magamat, és újra tudtam így fejben gondolni ezeket a dolgokat, és úgy gondolom, hogy szerintem a jövőhez máshogy fogok hozzáállni, és úgy fogok oda állni majd a rajtvonalhoz is. Igazából 2018 óta, miután megnyertük az olimpiát, én úgy éreztem, hogy nem nagyon fejlődök. Nyilván az ember fejlődik, de hogy nem éreztem akkora a lépést. És ezen elgondolkoztam így az utóbbi pár hétben, hogy igazából az ember tényleg azért van, hogy fejlődjön, és hogy mindig jobb legyen, és hogy erősítse magát. Úgyhogy tényleg szeretnék mindig majd 110%-ot beleadni mindenbe.
Liu Xiaohangot, a Ferencváros olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázóját hallották. Ütkarika. Az elmúlt hétvégén megrendezték minden fegyvernemben az országos vívóbajnokságot Budapesten. A bokcsarnokban megtartott finálék 4 duplázóval zárultak, női párbajtőrben Kun Anna és vele együtt a Tata, férfi párbajtőrben Bakos Bálint és a Vasas, férfi kardban Szilágyi Áron és vezetésével szintén a Vasas, míg férfi törben Dósa Dániel és az ő főszereplésével a Törekvés szerzett aranyérmet. Női kardban a BVSC klasszisa Puszta Iliza és az UTE csapata, női törben pedig a Honvéd válogatottja Kondric Kata és a Törekvés együttese lett magyar bajnok. A tapasztalatokról Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitánnyal beszélgettünk.
A rendezés a maximálisan kitett magáért, mert ez egy speciális helyzet, ott ilyenben még ilyen helyzetben nem voltunk még, és ezért nagyon nagy gratuláció, akik ezt a vívószövetség részéről ezt megszerkesztették és végigcsinálták. Tehát ez egy probléma helyből. A másik, ami az egész évre vonatkozik, itt nyár elején csináltunk egy versenynaptárt, amit akkor már tudtuk, hogy a nemzetközi versenyek még nem fognak beindulni ősszel, ami a magyar versenyekre vonatkozó, a válogató, illetve hát az országos bajnokság, mert ez állja a naptári évet. Ez a bizonyos ünnep, ami hát most nem volt akkor ünnep, de ünnep volt azért is, mert itt minden korosztálynak, a kadett junior és a felnőttnek, ez a legerősebb sorozói hazai verseny, ahol csak ugye a magyarok indulnak. ez rendkívül fontos volt, de előtte válogató verseket rendeztünk minden korosztályban, és ennek az volt az oka, hogy készüljenek a versenyzők, majd a tavaszi nemzetközi kvalifikációkra, ami még nincs meg, versenyezzenek, mert a versenyzés hozza formába a tisztelt sportolókat, akik szeretnék is, és hiányzik is nekik a verseny. Tehát rengeteg versenyt rendeztünk minden korosztályba össze, úgyhogy azért nem felkészületlenül voltak itt, és az azt jelenti, hogy nagyon jó mérkőzéseket láttunk. Tehát sikerült elérni a célt, tehát természetesen az akkor fog végleges lenni, amikor már tudjuk, hogy mikor vannak a záró kvalifikációs versenyek, és akkor hogy fognak a magyar versenyzők ezzel részteni ilyen eredményességgel.
Négyen is duplázni tudtak, a férfi párbajtőrözőknél Bakos Bálint, a kardozóknál Szilágyi Áron, Törben Dósa Dániel, illetve a hölgyek közül a párbajtőröző Kunanna egyéniben és csapatban is tudott győzni. Mennyit mond el ez az ő formájukról, hogy a teljes hétvégén ilyen sikert értek el?
Nyilván az azt jelenti, hogy ők nagyon jól felkészültek az ősz folyamán, és már ősszel is jól szerepeltek, így gyakorlatilag válogató versenyeken is mind kitűnően szerepeltek, és külön örülök neki, hogy az olimpiai bajnok Szilágyi járon mindenütt elindult és részt vett. Nagyon színvonalas mérkőzéseket vívott, és nem pihent, hanem készült, úgyhogy már kim vannak az olimpián, de nagyon céltudatosan és nagyon profi módon készült. De ez a többiek is vonatkozik, mert a fiatalok is idézően beharabzálják a sarkokat az idősebbeknek. Úgy a Kunanna, mint a többiek a fiúpárbajtőrbe, meg a törőzők is komolyan bizonyítottak, és a csapaton is látszott, hogy nem csak egy napra vannak belőle, hanem két napot is végig tudnak úgy versenyezni, hogy nagyon jó mérkőzéseket írnak és nyerni tudnak. Ez a Bakos Bálintra ugyanazok vonatkozik, mint a Dósa Dánielre, illetve Kunannára mondtam.
Szilágyi Áron és Dósa Dániel végső győzelme egyáltalán nem jelentett meglepetést, bár Szilágyi Áronnak nagy csatát kellett vívni a Szatmári Andrással, ez volt talán a legmagasabb színvonalú asszók egyike ezen az OB-n.
Ez így is van, és hozzáteszem, hogy hát azért nyilván nem lehetett könnyű dolga a Szilágyi Áronnak, mert a Szatmár is egy extra klassz is. Tényleg egy világszínvonalú mérkőzés, üsztak öröm volt nézni, és ez egy nagyon szép ünnepe is az ilyen szintű vívás egy magyar bajnokságnak.
Nem beszéltünk a női kardozókról és a törözőkről még. Női kardban Pusztai Liza győzött azután, hogy a mononukleózisa meglehetősen sokat hátráltatta az elmúlt hónapokban, de ezen a versenyen egyéniben már ismét remekül tudott szerepelni, a csapatversenyben aztán nem indult el. A női törözőknél pedig Kondrick Kata sikerét hozta ez a mostani OB.
Pusztai Liza egész ősszel nem versenyzett emiatt a betegség miatt. Önálló az óvatosnak kellene, arról nem beszélve, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon komoly esélyek kint vannak az olimpián már valószínű, bár ezt nem lehet kijelenteni, meg kell várni a végét, de reméljük, hogy az egészséges lesz, és ő az a legfontosabb, hogy gyógyuljon meg. De azért minden esetre lendült és kitűnő vívás produkált az egyértelmű. Kondrick Katát én még így nem láttam vívni, megmondom őszintén, nagyon harcosan, nagyon határozottan, nagyon szép vívással vívott. Miután kim van a női tör válogatott az olimpián már, itt a vezetőedző szintén el fogja dönteni, hogy a Kata ott van a négy között, vagy nincs a négy között, de én azt hiszem, hogy itt jósolni semmiképpen nem szeretnék senki helyett, de ez a vívása ez egy nagyon komoly letétenyése lehet ennek a válogatottságnak.
Udvarhelyi Gábort, a Magyar Vívó Válogatott szövetségi kapitányát hallották. Már a véget ért az öt karika. Friss műsorra legközelebb jövő pénteken, azaz január 1-én, nem sokkal este 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, kellemes ünnepeket kívánok az Inforádió minden kedves hallgatójának.